Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívemből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Amen. Testvéreim, emeljük fel szemünket, hívjuk segítségül a mi úrunkat, 121. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Énekeljük mindegyik verszakával, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára.
Elévedtem, mint jó, elévedtem, mint jó.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, helyünket elfoglalva Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk mai vasárnapunkon is, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezet első 16 versét olvasom. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be az Úrban szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, a rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stakhiszomat. Köszöntsétek Apelliszt, Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek Arisztobulosz háza népéből valókat, köszöntsétek Héródiont, az én rokonomat, köszöntsétek Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkroszt, Flegont, Hermészt, Pátrobászt, Hermászt és a vele lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által tele van a mi szívünk sok-sok hálával és örömmel. Azért, Urunk, mert Te meggazdagítottál bennünket, eljöttél hozzánk a Te fiadban, hogy a mi szegénységünkben meglássuk a Te mennyei valóságodat, dicsőségedet és gazdagságodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy fiadban tetted elérhetővé és érthetővé a Te dolgaidat, hogy nem csak a régi szövetség által láthatunk téged, hanem közel jöttél hozzánk, és megváltottál bennünket. Szent vagy Te, Urunk, és a Te szentséged betölti ez az egész világot, annak kicsiny szeletét, ami földünket is. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi éppen ezt a szentséget romboljuk két kezünkkel. Romboljuk úgy, Urunk, hogy nem a Te dicsőséged szerint tesszük a mi dolgainkat, mondjuk szavainkat, nem a Te dicsőséged szerint formáljuk életünket, hanem egészen érthetetlen módon saját magunkat akarjuk mindig előtérbe helyezni, mindig magunk köré forgatni a dolgokat, viszonyokat, magunkból kiindulva megítélni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a kedves és mi a hasznos. Bocsásd meg ezt a saját magunkból kialakított világlátásunkat és gondolkodásunkat, amely nem egyezik a Te akaratoddal, szándékoddal, csak és kizárólag akkor, hogyha odafordulunk hozzád, és tőled kérünk mennyei látást. Tőled kérjük, Urunk, hogy mutasd meg a mi bűneinket, a mi hiányosságainkat. Mutasd meg nekünk, Urunk, azt, hogy fáradtságos munkánkban mikor nem rád gondoltunk, és mikor nem Te szerinted tettünk. Mutasd meg, Urunk, amikor pihenésünkben elfelejtettünk, amikor nem nyitottuk ki a Bibliát, amikor éveken keresztül csak hallgattunk, imádság nélküli, szomjúzó lélekkel vártuk, hogy majd történjen valami. Kérünk téged, hogy most szólalj meg közöttünk, a bűnös emberek között. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá, szívem, lelkem. Ezt kérjük, Szentlélek, Úristen, hogy egy régi, szép gyülekezet, neked kedves gyülekezet példáján keresztül hadd legyen számunkra evangéliumá, a Te szabad munkája, formája most ne csak az egyént, hanem a gyülekezetünk egészét. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 165. énekünk 6. versszakát énekeljük el. Az az igéje, amelyet Szent Lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, 16. fejezetben. A 16. fejezet 7. versétől kezdődő szakasz van. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stakhiszomat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek! Hetek óta olvassuk közösen Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét, azt a levelet, amely levél úgy fogalmazódik meg, hogy a hitünkkel kapcsolatos legősibb és legfontosabb összefüggéseket tárja elénk, megfogalmazódik benne a hitáltal való kegyelem, amelyből mi mindannyian élünk, Isten elhívó munkája, megváltása és megszentelése. És elhangzik ebben a levélben egy olyan köszöntés, amely egy gyülekezetnek szóló bátorítás, buzdítás, és olyan neveket, olyan személyeket találunk benne, akikről a Szentírás sokszor egészen meglepő dolgokat mond életükről, kibontja annak minden részletét, mások tekintetében, és a többség tekintetében így vagyunk egyébként, pedig visszafogottan hallgat. Élő emberek, élő személyek, Krisztus megváltottjai, akikről itt olvasunk, akiket köszönt és akiket kegyelembe ajánl az apostol, fontosak mindannyiunk számára, fontos az egykoriak számára. A gyülekezetről van szó hetek óta itt, a mi vasárnapi igehirdetéseinkben, arról a gyülekezetről, vagy arról az egyházról, amelyről a heidelbergi káténk úgy fogalmaz, hogy Isten fia, szent lelke és igéje által az igaz hit egységébe magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, hiszen, hogy annak én is élő tagja vagyok, és én is az is maradok örökkön, örökké. Az eddig hallottak közül az első alkalommal a hangsúly egy szép házaspárra, Aquilára és Priscillára esett, amikor is láttuk, hogy hogyan is munkálkodnak a mi Úrunkért, és hogy milyen nagy változást jelent az ő életükben az első században, hogy Krisztus követőivé lettek. Hogy nem egy elvi, nem egy gondolati változás volt az, amit ők átéltek pusztán, hanem az egész életükre kiterjedt ez a helyváltoztatás, hogy az életüket áthelyezték önmagukból Jézus Krisztusba. Láttuk, ahogyan vállalják az üldöztetést, ahogyan munkát adnak Pál apostolnak magának, ahogyan kiteljesedik az életük, és mindig alázatos és hűséges szolgálói a mi Urunknak. Milyen jó, mondtuk, amikor házaspárok dicsérik és magasztalják így az Urat. Aztán tovább mentünk, és Epainetoszról is beszéltünk, Ázsiának első zsengéjéről, arról a pillanatról, amely pillanat mindannyiunk életében fontos, hogy valaki Krisztushoz lépjen, hogy zsenge legyen. Ráadásul olyan ez az út Ázsia tekintetében, Epainetosz életében, hogy előtte senki nem lépett rá. Hogy egy picit olyan csodabogárnak nézték, és milyen jó hallanunk, hogy mindannyiunk élete így kezdődött, akár a családunkban, akár abban a gyülekezetben, amelyben éltünk, akár a munkahelyünkön, hogy amikor kiléptünk önmagunkból, amikor Istennek zsengéjévé lettünk, amikor megváltottak lettünk, amikor azt mondhattuk, hogy újjászült bennünket az Isten, az milyen örömöt jelentett. És ennél csak akkor hálásabb a szívünk, hogyha ez a megváltás és megtérés ez nem a pillanatnak a munkája. Nem egy fajta rövid kattintás, nem egy filmfotó pillanatnyi felvétele az életnek, hanem hogyha ott van a szívünkben mindvégig. Aki mindvégig kitart, üdvözül. Ahogyan hallottuk az első századok bizonságtevőinek nagy igéjét, légy hű, mint halálig. És ez ott nem azt jelentette az első században, testvérek, hogy ágyban párnák közt meghalni, hanem akár a gladiátorokkal megküzdeni, a tátongó oroszlán szájával szembenézni, hűségesnek maradni, mint halálig, a legnagyobb veszteséget kellős közepén is. És akkor láttuk a fáradozót, az asszonytestvért, a diakónust, akiről azt mondja az Isten igéje, hogy tesz, munkálkodik az Istenért. Akinek a cselekedetei hitből fakadó cselekedetek, nem öncélúak. És persze hozzátettük, önkritikusan, vajon van-e ilyen diakóniai látásunk, van-e ilyen diakóniai tettünk a gyülekezet közösségében, vagy éppen ez hiányzik, és vannak, akik emiatt kerestek más közösséget, mert nem látszódik rajtunk cselekedeteinkben mindaz, ami a szívünkben gyökeret vert. A hitből fakadó cselekedetek az első keresztények közösségében elengedhetetlenek. Amikor diakóniáról beszéltünk, vagy szóltunk, akkor nem véletlenül mondja megint csak az első századi apostoli írat, hogy legyen gondod az özvegyekre és az árvákra. Ez egészen konkrétan azt jelentette, hogy enni adtak nekik. Hogy megkeresték őket. És amikor a nagy visszajövetel példázatában az utolsó időkben Jézus kérdezi, hogy vajon adtatok-e egynek a legkisebbek közül, akkor hogyan számoltok majd el? Éheztem és ellem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, fogoly voltam és meglátogattatok. Nem azért, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért, mert Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, ezért teheti meg a mai élő közösség. Nos, kedves testvérek, így megyünk tovább ebben a gyülekezeti felsorolásban, és így érkezünk meg most Andronikoszhoz és Júniához egy pillanat felvétel erejéig, bár az előbb azt mondtam, hogy kitartónak kell lenni a hitnek. Olyan emberekről van szó most itt a felsorolásban, akikről az apostol azt mondja, hogy rokonaim. Sőt, azt mondja, hogy hírük van, megbecsültségük van, ismertségük van az apostolok körében. A rokonaim szót én most itt nem szó szerint értem. Kétszer is szerepel ebben a felsorolásban a rokonom kifejezés, odébb is hallottuk egy alkalommal, a szakaszban lejjebb. Én tágabb értelemben szeretem érteni, és tágabb értelemben szeretném mondani, de nem biztos, hogy tágabban kell. Hogyha mégis így gondolkodunk, akkor a rokon kifejezés az azt jelenti, hogy ők maguk zsidók lehettek. Isten népéből valók. Mind a ketten, azt mondja az Ószövetségi könyv, hogy a választott népnek a tagjai. Az egyik Andronikhoz, a másik pedig Júnia. Egy férfi és egy nő. Sokat vitatkoznak ezen, de mondjuk így, hogy férfi és nő, és bár mi nem szoktunk hagyományokban gondolkodni, vagy hagyományokat tisztelni, azért azt elmondom, hogy Andronikhoszt és az ő diakónus társát, Júniát éppen Pannonia első püspökének tartja az ortodox hagyomány, és Pécset van egy Andronikoszról elnevezett római katolikus templom. Pannonia első püspöke, Hát, hogy így volt-e, vagy nem, én ezt nem tudom, de ebben a tekintetben ez nem bánt bennünket, hogyha mégis a hagyomány ezt őrizte meg róluk. Ami annél sokkal izgalmasabb, az, hogy ezt mondtam, hogy ők zsidó származású emberek, viszont a nevük azok abszolút nem zsidó. Nem zsidó név. Hanem a korabeli kultúrának, társadalmi életnek, amit úgy hívnak, hogy hellenizmus, vagy római birodalom, a legismertebb, vagy leghétköznapibb nevei közül való elnevezéshez. Picit olyan kedves testvérek, mint ahogyan látjuk, vagy tudjuk, bizonyos kultúrákban, vagy bizonyos időtől, ami hazánkban is megtörténik ez, hogy már nem apáról fiúra, vagy anyáról leányára szállnak a nevek, hanem bizonyos értelemben valami fajta társadalmi megfogalmazás, vagy társadalmi igény, vagy egészen egyszerűen csak valami fajta társadalmunkban megtalálható szokás miatt neveznek el gyermekeket így vagy úgy. Egy példát hadd hozzak ide, a napokban olvastuk Keresztelő János történetét, amikor megszületik, és az apja, Zakariás elnevezi Jánosnak, az anyja Erzsébet is mondja, hogy hát legyen a neve János. Most nem részletezem ennek a teológiai mondani valóját, de ott is ezt olvasok, hogy a rokonok ámulnak, csodálkoznak, és azt kérdezik, hogy hát nincs a családban egyetlen egy János sem, hát akkor miért nem az apja után nevezitek el Zakariásnak. Ma inkább avval találkozunk, hogy a divat az, ami meghatározza valakinek a nevét. Nem volt, azt nem mondom, hogy ritka, de előfordult mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy valakit úgy kereszteltünk a Pomázi templomban, hogy princesz, vagy éppen úgy, hogy junior, és ők ebben a névvel élnek a mai napig hitanos gyermekeink. Aztán majd a divat más neveket is meg fog jeleníteni a hétköznapi életben. Nem akarok most ebben belemenni, de lehet, hogy előbb-utóbb a gyermekeknek a neve pedig még törökösebb lesz, mint ahogyan a török időket megélt időkben volt. Nos, kedves testvérek, ennél sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy ők miért lettek hellenisztikus nevűek. És az a meggyőződésem, hogy a szüleik olyan emberek lehettek, akik szerették a görög kultúrát, szerették a római jogrendszert, és megpróbáltak ebbe belesimulni. Hadd mondjam, hogy ez a két ember valamiféleképpen a modern kor emberét ábrázolja ki, azt a pillanatot, amikor elveszítjük a gyökereinket. Sokszor fizikai értelemben is, amikor megpróbálunk máshová betakozódni, megpróbálunk valamit újra felépíteni, és lelki értelemben is. Láttuk és látjuk ezt mi magunk is. Nagy belső vitánk, problémánk, kérdésünk, egyházunk életében, hogy azok a testvéreink, akik általában a Kárpát-medencei magyarság tekintetét nézve a keleti országrészekből érkeznek, nyugat felé tartanak, vajon magukkal hozzák-e azt a szép gyökereiket, amelyekkel rendelkeztek ott. Legtöbbször éppen az a mindennapos tapasztalat, hogyha valaki az életét átülteti, egy egészen új helyre teszi, akkor megpróbál leszámolni a múltjával. Látjuk ezt egyházi értelemben is, nem elsősorban a pénz tekintetében, mindig ebben vádolnak, akár engem is, meg másokat is, hogy úgy megtartja még az egyház fenntartását ott, ahonnan eljött, de igazi gyülekezeti kapcsolata nincsen. Lehet, hogy korábban, most is van egy ilyen jegyes pár a gyülekezetünkben, akik majd házasságot kötnek a Pomázi templomban. A Bibliát kívülről, belülről ismeri a fiatal menyasszony.
Látom rajta, hogy igét olvas. Azt mondja, hogy az édesanyja minden alkalommal elküldi neki a mai igét. Idéz belőle. A jegyes oktatás pillanataiban szárnyalunk, amikor az Isten igéjéről beszélgetünk. Amikor kérdezem is, hogy melyik gyülekezetbe tartozik, hová jár vasárnaponként? Azt mondta, sehova. Nem tartozom sehova. És nem is akarok tartozni sehova. Ó, de sokszor találjuk ezt, minthogyha a mai kor nép betegsége volna az, hogy elvágjuk a gyökereinket. Hogy hagyjuk, hogy csak úgy a felszínen valamit eresszen, de a mélye már nincs meg. Ritkán szoktam gyomlálni, de amikor gyomlálok, akkor látom, hogy azok az apró gyomok, amik 3-4 centiméteresek, amikor kibújnak a földből, és egy picit, hogyha megázik a talaj, az ember megfogja, és hogy ki tudja húzni, akkor legalább egy 10-12 centiméteres nagyságúak a gyökérrel együtt. Mint hogyha kétszer-háromszor akkora gyökere volna azért, hogy táplálkozzék valamidől, mint maga a növény, amit mi életnek nevezünk. A gyökértelenség a mai társadalmaknak az egyik legnagyobb problémája, minében egy gyülekezet életében, egy település életében, de lehet ez Európa életében, a világ életében is. Gyökér nélküli társadalmak. Olyan társadalom, amikor nincs mibe kapaszkodnod. Amikor nincs miből táplálkoznod. És kedves testvérek, itt van a Krisztus gyülekezetének a szerepe, és itt van a Krisztus gyülekezetének a lehetősége. Hogy új otthonra, hogy új családra talál valaki. Ráadásul úgy mondja az apostol, hogy még nálam is előbb lettek Jézus Krisztus követői. Nálam is előbb voltak, még szebben mondja az apostol, Jézus Krisztusban, benne. Hogy azok, akik úgy gondolták, hogy felszámolják az életüket, hogy ők majd nagyvilági emberek lesznek, azoknak az élete meggyökeresedik Jézus Krisztusban. Döntenek Jézus Krisztus mellett. Milyen furcsa helyzetek vannak, lehet, hogy éppen Pál még őket is üldözte. Ezek persze csak elméleti gondolatok. Mert azt mondja, hogy fogolytársak is voltunk. Az egyik magyarázó egy kis játékkal próbálja színesíteni az ige hirdetést, és azt mondja, hogy képzeljük el azt, amikor Andronikos és Júnia éppen börtönben van, és mellé csukják Pált. Talán azt, aki üldözte őket, akinek a listáján ott volt az ő nevük, hogy Jézus Krisztus gyermekei, hogy őket el kell pusztítani, most pedig fogolytársá lesznek, mert előbb ver gyökeret az életük Jézus Krisztusban. Ez a keresztény közösségnek az egyik legnagyobb lehetősége, hogy otthont ad az otthontalannak. A vergődőnek, a tépődő léleknek. Hogy valaki biztonságban tudhatja az életét. Hát legyünk ilyen lelki otthonná, ahol az Andronikoszok és a Júniák meggyökeresedhetnek. Mélyre ereszthetik az életüket, és tudnak táplálkozni Jézus Krisztusban. Aztán olyan színes ez a közösség, testvérek, hogy nem csak a multikulturális társadalomban van, az egykori nagy multikulturális világban van helye a mi Urunknak, hanem a legelesettebbeknek az életében is. Ampliátusz, amikor felsorolja Pál, akkor szinte semmi bizonyosat nem tudunk róla, de egy valamit igen. hogy ez a név a leggyakoribb rabszolga név a római felsorolásokban. És lehet, hogy innentől kezdve megint csak vékony jég, bár nyáron beszélek erről az, amit mondok, de azt is jelenti ez, hogy volt helye azoknak is a gyülekezetekben, akik a legmélyebben voltak. Szeretett Ampliátuszon. Rabszolgáknak. Hadd mondjam most így, egy picit játszva ebben, mert Istennek hála, hogy nem élünk rabszolgaságban, egy más társadalmi viszonyban élünk. Persze lehet, hogy a mai kor embere is azt mondja, én is rabszolga vagyok, valahol csak húzom az igát, de inkább most azt szeretném mondani lelkiképpen mindezt, hogy azoknak az embereknek is volt helyük a gyülekezetekben, a római gyülekezetben, akik úgy érezték, hogy az életük értéktelen élet. Vagy hadd mondjam most így másként, azoknak is volt helyük a gyülekezetben, akik az életüket úgy élték meg, hogy eszközélet, hogy használják őket. És azt hiszem, hogy ha így értjük a rabszolgasságot, akkor ez már nagyon mai kifejezés, hogy az életem csak eszköz élet. Van egy döbbenetes film, amely arról szól, hogy megpróbálja bemutatni a világot, és benne az emberi életnek a sodródását. Matrixnak hívják ezt a filmet, és ott van egy kép, talán a reklám része a filmnek, de ott az emberi életet csak egy egyszerű elemnek mutatja be. Egy elemnek, amely addig használatos, ami van benne valami szufla. Hányan érzitek így, hogy az életetek ilyen élet, amiből mindenki kivenni akar, mindenki leszívni akarja az energiáit, elveszi az életkedveteket, amelyben úgy vagyunk jelen, mint az eszközök. És tudjuk jól a holnapi, a holnap utáni, az azutáni programunkat, és tényleg úgy érzi az ember, hogy megszűnt benne az egyenisége. Milyen jó, hogy az az ember, amelyik úgy érzi saját magáról, hogy senkinek nem kell, az ott lehet a gyülekezetben. Annak van helye a gyülekezetben. Annak az embernek, akinek nincsen szabadsága, aki nem maga dönt arról, hogy mikor jön el az Isten tiszteletre, vagy mikor nem. Tudok ilyet. Amikor otthon is kérdés ez. Tudok ilyet, hogy alkú otthon, hogy valaki hány órát mehet el templomba. Hány órát lehet nélkülözni ott otthon. Tudok olyat, aki azért nem tud két bibliaórára járni, vagy azért tud csak két hetente bibliaórára járni, mert ennyi engedélyt kapott otthonról. Nem a római időkben, hanem ma. És milyen jó, hogy azoknak az embereknek, akiknek nagyon-nagyon-nagyon mélyen van az önbecsülésük, van helyük Jézus Krisztusban. Hogy valóban rájuk tekint az Isten. Hogy valóban fontos az Isten előtt az ő dolgok, minden napjuk. Még akkor is, hogyha az a nagy kérdés, hogy akkor a környezet miért nem változott meg. Hogy miért nem lehet ebből kiszabadulni. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert az Új Szövetség például sehol sem prédikál, összességében véve mondjuk a rabszolgassággal szemben. Nem félreértés, ne essék, nem azt mondja, hogy helyes. Csak például az apostoli levelekben ott beszél urakról és szolgákról. Egy percig nem gondolom, hogy helyes létforma, félre ne értsétek. sőt mindent elkövetnék azért, hogy ezek a társadalmi vétjog lehújjanak. Az ige ugyanis szabaddá tesz, ezt gondolom a valóságos értelemben, de mégis beszél foglyokról a Szentírás, rabszolgákról. És micsoda drága kincs lehet az, hogy az ember életét nem tarthatja kalitkába a világ, mert az Isten rátekintett, megváltotta, hogy egyszülött fiát adta neki, és amikor ezt meghallhatta Ampliátusz, akkor ragyoghatott a szeme az egész élete, és tudta, hogy az Úrhé, hogy megbecsült tagja a gyülekezetnek, és arra nem is gondolt, hogy valamikor, több mint 2000 évvel később, a Csobánkán egy igehirdetésben éppen az ő példája lesz a mi példánk arra, hogy nehogy lemondj az életről. Nehogy lemondj a Krisztussal való találkozásról. Mert ott van a helyük a kivetetteknek a gyülekezetben. A megvetetteknek, a lenézetnek, a társadalom peremén lévőknek. És milyen jó, nézzétek, Pál, aki a kor legjobb iskoláit járta, aki a kor legmegbecsültebb szónoka, rétora, az apostolok között a 13. Krisztus elhívottja, megváltottja, a damaszkuszi úton megfordult életű ember, és Ampliátusz egy gyülekezetben van, egy közösségben. És nincs köztük Krisztusban semmilyen különbség. Ne gondold azt, hogy az Istennek valami lehetetlen, erről szól Ampliátusznak a személye, élete. És akkor ott van még Urbánusz, a másik, akinek a neve megint csak beszédes, mert lehet, hogy nem is egy valóságos név, hanem egy új név, egy ragadvány név, egy becenév, egy nickném, ahogyan a fiatalok ma mondanák. Egészen egyszerűen, hogy a városi. Az, aki benne volt mindenbe, amit Valhénak neveznek. Az, aki kipróbálta az életet, aki nagy kanála lette, akinek mindene megvolt, hát ő is ott van ebben a gyülekezetben. Nem tudom, hogy hová sodorta az élet azt a testvérünket. Én nem a mi gyülekezetünkből ismerem őt, megismertem őt egy alkalommal, Szokolyán, majd mindjárt elmondom. Azt hiszem, hogy Herman Árpi bácsinak a vejéről van szó, Attilának hívták. Akkor a vejéről van szó, ugye? Nem tudom, hogy merre sodorta az élet. Én csak azt tudom, hogy amikor egyszer eljött Szokolyára, mert festett éppen itt Pomázon vagy Csobánkán, akkor elmondta, hogy hát ő egy kőkemény legény volt. És hogyha valami autó egy piros lámpánál megállt mellette, és valaki csúnyán nézett át a másik oldalról, akkor kiszállt, és akkor benézett abba az autóba, hogy mit akarsz tőlem, miért néztél rám így? Elmondta nekem. Nekem ezt mondta az asztalnál. Hogy tele volt indulattal, tele volt városias, urbánusi magatartással. És egyszer csak az Isten megállította őt Jézus Krisztusban. Urbánusok azok, akikről soha az életben nem gondolnánk, hogy ők Krisztushoz fognak tartozni. Mert az életvitelük, a mentalitásuk, a gondolkodásuk annyira kizárja mindezt. Lehetetlennek tűnik, hogy ő is ott legyen az apostol mellett. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem könnyű ezekkel a nehéz emberekkel együtt lenni, együtt szolgálni. Ezt valljuk be őszintén. De nem kérdés, hogy ott van-e helyük a gyülekezetben, ha Krisztusban vannak. Nem kérdés, hogy pontosan ők lehetnek azok számára a példává, akikről sohasem gondolnánk mindezt. Persze tudom, hogy teológiai értelemben igaz ez mindenkire, hogy hát ki gondolta volna azt, hogy Isten neki is megkegyelmez, de vannak ilyen ebben az értelemben vett látványos életfordulások, életváltozások. Meg vannak olyanok, amelyeket az előbb mondtam, a csendes, aminek nincsen környezetében változás. Lehet, hogy az apostol azt mondta rá, hogy nem mindenben értek egyet a te missziós szolgálatoddal, Urbánus. Én nem lennék ennyire közvetlen, nem lennék ennyire bátor, nem mennék bele ennyire a dolgoknak a mélyébe. De kellenek valakik, akik odaállnak bizonságtételül a legmélyebb pontokra. Pomázon volt egy testvérünk, most elköltözött néhány évre, kiküldetésben, külföldre, aki alkohol gondokkal küzdött, és volt egy törzshelye, egy kocsma, és amikor az Úristen megszólította őt, akkor letette a poharat, megváltotta őt az ő ura, megváltozott az élete. És egyszer úgy jártam a Pomázon, és azt vettem észre, hogy ennek a testvérnek az autója ott áll a kocsma előtt. Hát mondom, nem jó hely, nem jó hír, nem jó. Aztán eltelt, nem tudom, egy hónap, két hónap, megint arra kanyarodtam, egy belső kis kocsma, megint ott láttam az autóját. Hát eljött két kereszt alkalomra, és úgy rákérdeztem, hogy te, hogy van ez a te életedben? Hogy hát én azt mondja, ó, tiszteletes úr, nem, ő tisztelendő neki volt. Nem mindegy. Tiszteletes úr azt mondja, hát én oda visszajárok most már kávét inni, és hívogatni őket a kék kereszt alkalomba. Azt mondja, hogy ott kávézom, de most már mindenki tudja rólam, hogy én Jézus Krisztusé vagyok, és megpróbálom őket megmenteni, megpróbálok nekik evangéliumot mondani, megpróbálom őket onnan kihívni, kiszólítani. Ezért van ott az autóm. Nem vontam kétségbe a szavát. Hogy oda ment be, ahol én még soha nem jártam. Talán egyetlen egyszer sem voltam Pomázon ezekben a kis kocsmákban. Ő pedig ott volt a saját életével, mint aki onnan jött ki, onnan szabadult meg, hogy fényt, esélyt és reményt adjon azoknak az embereknek is, akiket mindenki leírt a környezetükben. A gyermekeik, a családjuk, a feleségük, vagy éppen a férjük. És végül, kedves testvérek, mert én látom azt, hogy az idő is szalad, igénk arról beszél, hogy és az én stakhiszomat is, vagy stakhiszomat, kicsit nehéz ezeket a szavakat átírni és átfordítani, nem is egységes a fordításuk, mert hát nem magyar nevekről van szó, akiről pedig egészen egyszerűen nem is megyek bele a nevébe, mert nem tudok belemenni a nevébe. Nem tudok belemenni az életvitelébe, nem tudok belemenni a múltjába, nem tudok gondolatfüzéreket hozni, hogy esetleg hogyan kapcsolódhatna a mi életünkhöz. Csak egyetlen egyet tudok mondani, azt, hogy azt mondja róla az apostol, az én szeretettemet, az én szerelmesemet, akit szeretek. És talán legtöbbet mondja mégis az apostol általánosságban véve a gyülekezet tagjairól, amit mondhatunk. Ti vagytok azok, akiket Krisztus szeret. Ti vagytok azok, akikért vérét adta, akiket megváltott, akik gyermekeivé lettetek. Testvérek, valamikor mi a gyülekezet életét ilyen produkciónak tekintjük, az előző alkalommal a szolgálat fontosságáról is beszéltem, de néha egészen egyszerűen jó tudni azt, hogy akiket Krisztus szeret. A legtöbb, a legnagyobb. Most nem kegyelmi ajándékról van szó, hanem befogadásról és elfogadásról. Milyen bátorító és vigasztaló Isten igéje. Jézus szeret. Érdekel. A te életed, mondja Istened. Nem tudok most semmi különöset tenni, fogalmaz az ember. De köszönöm, hogy meghaltál értem, Uram. Köszönöm, hogy véred által megbocsátottad bűneimet. Köszönöm, hogy békességem lehet az Istennel. Köszönöm, hogy új életet adtál kegyelemből. Köszönöm, hogy szeretsz. Mert hiába nagy tudósa valaki a Szentírásnak, de ha ezt az egyszerű tanítást nem érti meg, akkor semmit sem ért meg. Hogy Isten a szeretet, és fiában megváltva téged is szeret. Hát ilyen sokszínű az első római gyülekezet, és ilyen sokszínűek vagyunk mi, mindannyian. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 498. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy olyan az egykori gyülekezeted, amely példa lehet a mának, és olyanok az egykori emberek, akik kínálják a lehetőségét a mainak, nekünk is. Köszönjük, hogy otthonra lehetünk benned, és otthon lehet az életünk Jézus Krisztusban. Egészen új otthonra lelhetünk. Hogy szabaddá lehet az, aki megkötözött, és akiről soha senki nem gondolná, hogy a tiéd, mégis őszintén itt valóan lehet a te gyermeked. Köszönjük szeretetedet és irgalmadat, és add, hogy ebben soha ne éljünk vissza. Add, hogy soha ne mondjuk azt, hogy nincs helyünk nálad, nincs otthonunk te benned. És add, hogy tudjuk, hogy te feladatot és szolgálatot adsz mindannyiunknak, olyan életet, amelyben megjelenhet a te igazságod és szentséged. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi gyülekezetünkért, gyermektáborunkért, az oda készülő gyermekekért, szüleikért, a szolgálókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk azokért, akik akik bajban vannak, akiknek az életük megfenek lett. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik aggódnak, vívódnak, gyászolnak, vagy éppen emlékeznek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy hadd legyen neked kedves és tőled való az a terv, amelyet elfogadott a presbitériumunk. Engedd meglátni és megláthatni minden részletét. Háladással köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te lehetőséget adsz a gyermekek közötti szolgálatra. Kérünk, Urunk, hogy fáradtságunkban te légy, aki megfrissítesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb számát, aki szívesen hozzájárul a költségekhez, a következő szám előállításához 800 forinttal teheti meg mindezt. Testvérek, holnap indul gyermektáborunk, Bakonybélbe megyünk, a reggeli találkozáshoz vagy Pomázon 8 órakor van a hívállomáson, vagy pedig 9 óra 10 perckor a déli pályaudvarnál. A nagyobb csomagok bepakolására a mai nap során van mód és lehetőség, 16 és 17 óra között a pomázi gyülekezeti házban. Azt kérem, hogy ebben az időben jöjjünk, mert nem biztos, hogy itthon leszünk, még lehet, hogy meglátogatjuk a szüleinket, tehát 16 és 17 óra között jöjjünk. Kedves testvérek, az elmúlt héten Pomázon hétfőn harang szólt Átai Csabáné karnagy testvérünk emlékére, emlékeztek szerettei és a Psalmus kórus tagjai. Jövő heti alkalmaink a szokott rendben lesznek. Kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon, Csobánkán 6 órakor Bibliaóra, szerdán 6 órakor Pomázon Bibliaóra, vasárnap 9 órakor istentisztelet Csobánkán és 11-től Pomázon, melyen a táboros gyermekeink is szolgálnak. Kedves testvérek, ahogyan az imádságban hálát adtunk érte, jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt napokban pénteken presbitériumunk elfogadta a Csobánkai Gyülekezeti Ház és Vendégháznak a tanulmánytervét. Elkezdődik először a tervdokumentáció elkészítése, majd pedig a részletrajzok az úgynevezett kivitelezői tervezésnek a folyamata. Úgy gondoltuk, hogy gyülekezetünket megismertetjük a tanulmánytervvel, mivel a jövő héten most nem leszünk idehaza, ezért az első bibliaóránknak az idejében, ami július 2-án lesz, 6 órakor megmutatnánk néhány vázlattervet, tehát nem arról van szó, hogy most egészen konkrét minden méretezett tervet tesznek, hogy hol lesznek a konnektorok, de hogy hogyan is néznek ki mindez július 2-án 6 órakor itt a gyülekezeti háznak a nagyobbik terében kivetítjük ezeket a képeket, megnézhetjük, megbeszélhetjük, hogy mi az, ami épülhet a mi gyülekezetünk közösségében. Istennek adunk hálát azért is, mert az elmúlt hét első napjaiban megkeresett bennünket, református egyházunknak óvoda fejlesztési csoportja, és Pomázon most már konkrét lehetőséget kaptunk arra, hogy egy óvoda indulásáról tárgyaljunk az önkormányzattal, református óvoda indulásáról. Ez most már egy fix pont, de ez még nem jelenti azt, hogy óvoda is indul, hiszen nagyon sok külső föltételnek kell megfelelni ahhoz, együttesen település szerkezetileg is, hogy ez elinduljon, de a zöld utat megkaptuk, az egyházunk támogatja ezt a tervünket, és hogyha mindennek találunk egy olyan lehetőséget is, hogy ez élővé váljon, akkor a következő 2-2,5 esztendőben megvalósulhat. Most jön a munkának a dandárja ezzel kapcsolatban is, mint ahogyan a csobánkai építkezéssel kapcsolatban is. Szeretném volna, hogyha ezért is imádkozik a mi gyülekezetünk. A hirdetések végén záróénekünket énekeljük, 193. dicséretünk záróénekünk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.